Jó napot kívánok! Köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban vendégemet, Bánfalvi Esztert.
Jó napot kívánok!
Bánfalvi Eszter fiatal színésznő, a Nemzeti Színház tagja. Hát néztem, hogy te szeptember 11-én születtél.
Igen, igen.
És úgy gondoltam arra, hogy neked egy szép ifjonti születésnapodon történt az amerikai borzalom.
Igen, igen.
És úgy éreztem, hogy ezt én a helyedben különösen rossz néven venném.
Hát én azt hittem, hogy szórakoznak. Egy barátom hívott fel, akinek tudtam, hogy aznap ZH-ja van az egyetemen, és SMS-t írt valami robbantásokra, és mondtam, hogy nagyon jó viccek ezek, de valahogy pont belepasszolt a napba, és mondtam, hogy koncentráljon a ZH-jára, és akkor írt megint, és mondtam, hogy ne hülyéskedjen, hanem próbálj meg nem megbukni, és akkor csak annyit írsz, hogy kapcsoljon be a tévét. És ezzel azt hittem, hogy egy amerikai akciófilm. És azért az elég sokkoló volt. Főleg nekem az az élményem van azzal a nappal kapcsolatban, hogy stúdiós voltam az Új Színházban, és próbáltunk, tehát este mentem be próbálni, és hogy mindig más, minden nap más egy próba, de akkor úgy kollektíve volt lesokkolva az egész társulat, és egészen más, hogy működtek, vagy nem működtek az emberek, tehát ilyen védtelen emberek mászkáltak, és nem tudom, olyan nagyon másodlagos, harmadlagos dolog volt, hogy most elmondjuk a szövegünket, hogy most mi lesz ebből, mert folyamatosan az orrunk előtt azt láttuk, hogy felrobban, hogy meghal, hogy stb. Sajnos azóta egyre több ilyen naponta látjuk ezeket a dolgokat, és kezdünk immunissá válni rá, de az akkor nekem egy nagyon furcsa érzés volt.
És ráadásul megbízhatóan minden születésnapodon előjön az emléke.
De abszolút. Bomba biztosan, igen.
Így jártál. No, hát fiatal színésznő mondtam, és azon tűnődtem, hogy az ember, mikor egy fiatal színésznőt először lát, akkor azt vagy megjegyzi, vagy nem jegyzi meg. Tehát van, hogy többször kell látni, többszeredben ahhoz, hogy megjegyezze, de én azt hiszem, hogy a te bemutatkozásod az egy elég erős, egy megjegyzős dolog volt. Most nézem, hogy nézem melyik, erre, hogy tudod-e, hogy mire gondolok, de mindjárt megmondom. Én a mostani Centrál Színházban, akkori Vidám Színpadon a Closer vagy Közelebb című előadásra gondolok, amiben te egy fiatal, bohókás lányt játszottál, és tulajdonképpen az az előadás, ami 2006-os, tehát már 6 éve volt,
ja, igen,
az hagyott mindig bennem egy kérdést, ami kérdés azóta is megvan, és
igen,
ha ez most így alakult, akkor most fel fogom tenni.
Jó.
Hogy egy bohókás lány, aki a darab menetében egyszer csak egy striptease bárban találkozik egy fiatal emberrel, és akkor mi ott hát láttuk a te számodat ebben a bárban. És én, aki egy koros, konzervatív, akár prüdnek is mondható nőszemély vagyok, aki mindig megkérdőjelezem a színpadi meztelenségnek a létjogosultságát, nincsen vele abóvó kifogásom ellene. Igen, de elvárom, hogy legyen funkciója. És történetesen az volt az az előadás az én hosszú nézői praxisomban, amikor úgy éreztem, hogy ott le kellett volna vetkőzni meztelenre, teljesen ebben a striptease bár jelenetben, már pedig te ott nem vetkőztél le. Ez vajon merült fel, nem akartál, vagy egyáltalán ez nem volt?
Ja, nem, ez nem az én személyes döntésem volt, hanem a Magács László, aki rendezte, ő kifejezetten a jelenetre, tehát a pasi és a nő közti beszélgetésre akarta ezt kihegyezni, és azt akarta, hogy ez a lány egész, mert ugye, ha pontosan jól emlékszem, akkor a pasi tudja, hogy ki ez a lány, direkt megy oda, és a csajnak közbe derül ki, és akkor elindul egy beszélgetés, tehát ő nem striptease táncos nő minőségében beszélget ezzel az emberrel, de végül is az lesz a vége, hogy levetkőzik. És a Laci akarta azt kifejezetten, hogy ez el legyen vágva egy fénnyel már, amikor pont oda kerül ez a dolog, mert ő azt gondolta erről, hogy nem az a lényege ennek a dolognak, hogy a csaj levetkőzik, vagy hogy megmutatja magát. Abszolút belefért volna szerintem is, tehát simán lehetett volna az is, hogy megmutatja, hogy én most striptease táncos nő vagyok, és nem fontos az, amiért idejöttél, vagy néha fontos, néha nem, hogy használja maga az Alice ezt a dolgot. De a Laci ezt kifejezetten azt akarta, hogy egészen addig ez ne történjen meg. Sőt, a beszélgetésben, jól emlékszem, el is jut addig a pontig, amikor már a pasinak az a lépése van csak, hogy jó, akkor fizettem, ezért tessék vetkőzni, akkor tessék csinálni ezt a dolgot, akkor legyél az, aki itt vagy most, és ne az, aki miatt ide jöttem. És azt hiszem, hogy ő ezt akarta, hogy ez ott el legyen vágva.
Hát a színpadi lemeztelenedésnek van sokféle formája, gondolom igen, én nem csak az, hogy most akkor ruha nélkül, vagy talán az is a lemeztelenedésnek egy formája, hogy a Szent Johanna szerepében te kopaszon mutatkozol.
Igen, hát szerintem ez a legnagyobb meztelenség, vagy nekem ez a legmeztelenebb dolog. Én nem gondoltam volna, hogy ez ilyen lesz, hát nagyon örültem, amikor ezt a lehetőséget felajánlották, hogy én akarok ezzel élni, vagy sem. Persze azonnal akartam.
Tehát a kopassággal?
Abszolút.
Ezt a jelmeztervező, vagy a rendező, vagy ki ajánlotta
fel? Ha jól
fel?
Tudom, akkor a Nagy Fruzsi jelmeztervezőnek is ez egy gondolata volt, az Alföldi Robinak is ez egy gondolata volt, és akkor ezt így megkérdezték tőlem, én meg boldogan ugrálva mondtam, hogy igen, próbáljuk ki, hiszen ez. Szóval ilyen, egy színész az nem nagyon vágodhatja a haját, mert mindenféle parókák, hajhosszok, meg nem tudom, mindenféle szerepek sikítoznak a fodrásztárban, meg egyáltalán ennyire rövidre, meg aztán pláne nem, nő meg aztán pláne nem, ez szinte használhatatlan. És az, hogy hivatalosan, hogy emiatt keresgélnek nekem mindenféle parókákat a színházba a többi előadáshoz, vagy használják így a fejemet, szóval ez egy kaland volt. És akkor a főpróbahételen, amikor levágták a hajam, én nagyon örültem, én nagyon bírtam, meg szoktam, de amikor próbáltunk, akkor egy nagyon érdekes dolog volt, hogy megtapasztaltam ezt a meztelenséget, mert nincsenek gesztusok, nem túrok bele a hajamba, amit észre se vesz az ember, tehát nem is kitalálmány mondjuk egy szerepnél. Nincs az, hogy eltakarja az arcomat, hogy karaktert csinálnak nekem egy frizurával, ami XY dolgokat megold egy szerepnél, vagy egy személyiségnél. Egyszerűen az van, ami az arcomon van. Ha az ott működik, vagy működtetve van, vagy át tudom vinni tényleg a gondolatot, akkor oké. Ha nem, akkor azonnali lebukó. Ez a legjobb iskola nekem amúgy, és aztán a tárgyalás jelenetben meg pláne, mert akkor ugye fizikailag is korlátozva vagyok, hiszen még csak nem is gesztikulálhatok, hanem korlátozott mozgásom is. És hát én nagyon élvezem ezt, hogy ezt a fajta pőrességet, hogy ami az arcomon van, ami nekem adott, azzal kell dolgozni. De csak azzal, viszont azzal kell.
Viszont ugyanez a többi szerepbe, ahol pedig hát nem természetes fejeddel, hanem parókával működsz, ott ez nem gátol?
Hát, tehát ezen dolgoztam azért magamban, hogy szokjam. Tehát, hogy miközben...
Tehát azóta, mióta Johannát bemutották neked folyamatosan, ilyen egy milliméteres a hajad,
most nagyon hosszú.
Hogy van, vagy 5 milliméter.
Nem, most már 1 centi, most kócolódik már, most már borami hosszú, mert régen játszottuk 2 vagy 3 hete. De mindig előadás előtt levágják 6 mm hosszúra. A többi előadásnál pedig vannak ezek a paróka dolgok, amire figyelni kell, hogy ne essen le akármelyik jelenetben, meg ne történjen minden. Azért próbálom én nagyon természetesen használni a hajakat, tehát amennyire lehet ezeket. Meg bizonyos helyzetekben ki kell találnom trükköket, hogy egyszer élünk be, amikor a megerőszakolós jelenet van, és nekem de amúgy is pótrész volt berakva, derékigérő hajam van, és a Földi Ádám rángat ide-oda, akkor egyszer csak ne repüljön le a hajam. De közben az én ezt igyekszem hajként használni, tehát nem valami szépség akármi csodának.
Mert különben a paróka az csak úgy ott van az ember fején, de azt nem igazán lehet rögzíteni?
De, hát a legjobban a parókát a saját hajhoz lehet rögzíteni, hogy így becsigázzák, aha, és akkor a haj gombócokhoz tűzögetik hozzá. Na most nekem nincs olyan.
Egyetlen gombócsa a fejeden.
Ezért valami egyetlen gombócsa, tehát rám csavarnak egy fáslit, és a fáslihoz rögzítik hozzá magát a hajat, és hát bizonyos szerepeknél ragasztják is ilyen tüllőkkel. Attól az még elindulhat, attól az még leesett, attól az még természetesen nem természetes, tehát azzal kezdeni kell valamit mindig.
Na most visszatérve így művészileg a Johannához.
Igen.
Megnéztem a kritikákat, nagyon jó, azt lehet mondani, hogy jó kritikákat kaptál a Johannára, tehát hogy ez egy jelentős alakításként lett számon tartva. Gondoltál rá, hogy a posztra oda kerül? Hogy ez eszedbe se jutott?
Hát,
nem került oda, ezt így mondom most a hallgatóknak.
Igen, azt most tudom, mert a Lócsiszár megy a mi színházunkból, de... Amúgy nem fordult. Tehát, hogy nem, ezt így nem gondoltam, hogy most akkor ez hova megy, vagy mit csinál, vagy mi történik ezzel.
Tehát ezzel az ember így nem kalkulál, hogy...
Nem. Valahogy nem is... Szóval én szerencsére, szóval én ennél szorongosabb alkat vagyok, de úgyhogy mint alakítás gondolni bármelyik szerepemre, Johannára meg pláne, az egyrészt begörcsölt, de szerencsére a Robi is ütötte a fejem az első naptól kezdve, néhány napig mondta, hogy ne próbálj Szentet, ne próbálj Johannát, ne próbálj, egy embert próbálj, embernek a történetét, a gondolatait. Aztán sok mankom van nekem, hogy ez hogyan lesz szent, ott van a GB Show, ott van a Nádasdy tanár úr, ott vannak a kollégáim, a történet, hogy mi honnan hova vezet, tehát, hogy hanem inkább az van bennem, hogy tényleg egy embert mutassak meg, hogy vele mi történik, hogy mi az ő utazása. Ebben az előadásban.
Ez így viszonylag egyszerűnek tűnik, de azért, amikor reggel arra ébredsz, hogy ma Johanna van, akkor az más, mint amikor arra ébredsz, hogy nem tudom én, bánkban van, vagy ember tragédiája.
Hát persze. Egyrészt, tehát a bánkbánnál is, tehát ahol komolyabbat kell futni, ott már nem is aznap, hanem már előző nap. Szöveget el kell mondani, sokszor be kell rakni a számba, az agyamba, és ez nem egyszerűen azért van, hogy Jézusom, elfelejtem ott a szöveget, és akkor mert úgyis tudom, hogy mi a gondolatot, legfeljebb kitalálnék valamit, stb. Nem. A baj
az megy különben?
Tudod, van, amikor a megy, van, amikor nem valamit? Megy. Uh-huh. Szóval én eléggé ragaszkodom ahhoz, hogy azt a szöveget mondjam, mert általában jobb, mint amit én ki tudok találni, hogy így mondjam. A törőcsik az például tud Shakespeare-ben is improvizálni, tehát, hogy rigmusokban, meg jambusokban, meg nem tudom mi. Én bízom a Nádasdy tanár úrban, vagy a Forgácsban, vagy akár kicsodában, aki ezt írta inkább. Szóval az van, hogy azért kell a szöveget berakni a számba, hogy ne a szöveg, tehát hogy ne az legyen, hogy a memóriámmal legyen probléma, hanem az, hogy amikor a gondolatot mögé kell raknom, vagy azt az érzést, vagy akármicsodát, akkor tényleg az jöjjön át azon a mondaton, hiszen egy mondatot sokféleképpen lehet közvetíteni, ehhez viszont kell az, hogy az ott legyen bent. Ilyen sok szövegnél, meg nagyon bonyolult szituációknál, meg aztán tényleg ez a minimum komfortérzet meg legyen. Tehát én előző nap is elmondom, és aznap elmondom magamban, súgóval, kollégákkal, tehát többször, hogy az úgy legyen élő, és akkor utána meg aztán bent a színpadon.
És nem is volt vele gond soha?
Hát azt hiszem nem. De biztos, hogy lesz. Tehát, hogy biztos, hogy olyan nincs, hogy nincs ilyen, hogy ilyen vörös függöny, hogy lemegy, és azt se tudom, hogy hol vagyok, hogy mi történik, hogy mit kell mondani. Állítólag ez sokszor van. Volt már, hogy fölcseréltem szavakat, vagy akár, de gondolat, tehát, hogy benne voltam a szituációban, azt tudom, és akkor utána megbeszélem a súgóval, hogy Gabi, hülyeséget mondtam, vagy jól emlékszem, hogy azt mondtam, hogy. És akkor mondta, hogy azt mondtam, jó. Akkor amúgy a következő alkalom, amikor összemondjuk, akkor azt a részt még kétszer-háromszor elmondom vele, hogy hello, hello, meg át kell gondolni, mi lehetett ott az űr, mi zavart meg. És volt valami újdonság, amivel én nem mentem, tehát pont életellenes voltam, vagy hogy mondjam, vagy pedig az volt, hogy megzavart valami, és hagytam, hogy kizökkentsen abból, ami megműködő dolog volt. Tehát sok oka lehet ennek.
Nagyon változó estéről estére, vagy tulajdonképpen azonos szinten megy?
Szerintem változó. Az a nagyon érdekes, hogy a Robi elég strikten rendez, tehát megcsinálja a formáját, hogy mit akar, hova akar, ott álljál, úgy mondja, az legyen a közlés, stb. Tehát egy térképet fölrak, és azon kell mozogni. De azért is csinálja ezt, mert hogy amikor az ember játszik, akkor nem tudja pontosan, hogy most milyen napon van, milyen állapotokban vagyok, persze koncentrálni kell, meg ebbe a helyzetbe kell kerülni, de egy csomó minden befolyásolja az embernek az emócióit, az idegrendszerét, stb. És azok változtatnak egy csomó mindent. És viszont ha megvannak a medrek, akkor azok a változtatások csak élettelivé teszik ezt a formát, vagy akármit, amit mondok, amit tudom, hogy hogyan kell megtölteni, de ha máshogy töltöm meg egy picit, akkor is tök működőképes. Úgyhogy De élő, én is próbálgatok másokat, megteszem élővé, vagy próbálkozom, meg van, amihez én is ragaszkodom, akkor van, hogy valaki kollégám mond valamit, hogy te oda figyelj, ott nem tartasz akkor a szünetet, hanem egyből rámondod, akkor az lesz a jelentése, és akkor elkezdek gondolkodni, kipróbálom, és ha működik, abszolút.
Jó, most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Too slow. Oh, yes, it is. I'm undecided whether to go straight. It's true, I love you, baby, but I cannot make it this way. Oh, this way. Oh, no, I can't. You got me worried every night and day. Oh, yes, I do now. Well, I'm just plain and tired, sick of your funky ways.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Bánfalvi Eszter a vendégem. Kicsit megijedtem, hogy Bánfalvi Csengét fogok mondani, mert a hangmérnök kollégámat így hívják, de ezt most sikerült, átugrottam ezt az akadályt. No, hát Eszter, téged 5-5-szörre vettek föl a Színművészeti Egyetemre, és én így kívülről azt gondolnám, hogy az az 5 azért az egy határszám. Tehát, hogy az már nagyon sok a kísérletezésből, gombócból is, meg kísérletezésből
igen,
is.
Igen.
Volt neked magadban olyan határkő, hogy na eddig és ne tovább, vagy pedig voltak épp akármeddig te ezt erőltetted volna?
Nem, a negyedik után volt az. Hát egyrészt az Osér is mondta, mert én voltam Osér táborban, meg én, ő látott engem felvételizni, amikor legelőször felvételiztem a Máté Gábor osztályába, és akkor azt hiszem, akkor harmadrostás voltam, igen, és akkor mondta, hogy minden tök jó volt, de idegrendszerileg én ezt nem bírtam még. Meg ezt a fajta létezést, tehát, hogy ez nem működtem ott, amúgy borzalmas felvételiző vagyok, alkalmatlan teljesen erre a dologra, ez amikor felvettek, akkor is így volt szerintem. És a negyedik után volt az, amikor, mert közben stúdiós is voltam, meg családsegítőztem, mindenféleket csináltam, de hát ezt akartam csinálni, és tanulni akartam. És akkor a negyedik után mondta az Asher, hogy na jó, figyelj, te biztos, hogy színésznő leszel, de neked egyáltalán nem megy ez a felvételizés, úgyhogy ezt felejtsd el, és más úton csináld a dolgodat, és akkor nem kell felvételizni. És akkor az is volt bennem, hogy jó, én sem nagyon akartam ezt a végletekig húzni, színész akartam lenni, és tanulni mindenképp akartam. És akkor kiírták, hogy Zsasler Tamás fog indítani osztályt, és azt éreztem, hogy ezt a poént nem lehet kihagyni, hogy akkor is elmegyek, és dafke. Hát ha, próbáltam én mindig jelen idejű cuccokat vinni, tehát hogy magamról szóljon, hogy a görcsöket, a parákat, ezeket a megfelelni vágyást, ezt hát, ha egyszer áttöröm és lesöpröm abban a 4,5 percben, amikor megnyilvánulhat az ember egy ilyen felvételin. És akkor kicsit más is volt a felvételi, tehát csináltok mindenféle szituációs játékokat, ami most már minden felvételinél van. És akkor ütöttek, vertek a Novákkal, Eszterrel, és akkor jutottam egyik rostáról a másikra, aztán elég szörnyen felvételiztem a harmad rostán. Az egyik rész az nagyon jó sikerült, a másik borzalmas volt. És akkor nagy nehezen fölvettek állítólag hosszú-hosszú szavazgatás árán. Továbbra is nem tudok felvételizni, nem megy ez az 5 percben kell megnyilvánulni, legyél önmagad, de mégsem. Ebből írtam amúgy a diplomamunkámat is, hogy mérni a mérhetetlent, hogy lehet ez, ezzel, mit lehet ezzel kezdeni. Ez nem egy kudarcélmény miatt írtam ezt diplomamunkának, ami tényleg izgat. De amikor negyedszer kirúgtak, akkor joggal, ezt most nem rossz ízűen mondom, hogy kirúgtak, akkor az Új Színházban voltam gyakorlatos színész, és azt is beszéltük ott meg, hogy ha nem vesznek föl az azt követő felvételinél, akkor ott folytattam volna tovább. Meg lett volna egy-két azt hiszem vidéki lehetőség is, de hogy dolgoztam volna, én csináltam volna a dolgomat, tanultam volna egy másik úton.
Na most így az történt, hogy Noák Eszter és a Ser Tamás zenés színészi osztályába jártál, ami azt hiszem ez egy új formáció volt akkor, tehát ilyen, ezt nem vittek ők így osztályt korábban.
Egyáltalán nem volt, hát ez a duó, ez még egyáltalán nem volt, és utána is a Novák Eszter nem az Asserrel indított osztály, tehát mi vagyunk az egyetlen Asser-Novák osztály.
Az első és utolsó, és nevezetes
Asser-Novák osztály. Hát az utolsó, azt nem tudom mondani, mert lehet, hogy egyszer csak indítanak megint, de akkor is mi vagyunk, most még az első és utolsó vagyunk, és ez zenész-színész osztály, tehát ezt mindig elmondjuk, hogy ez nem musical. Nem degradálva mondjuk, csak ez azt jelenti, hogy a Selmeci lett a tanszékvezető, Selmeci György, és azt találták ki, hogy azt hiszem, hogy ilyen negyedévenként zenéstúdiumokat csináltattak velünk. Tehát a gyerekdaloktól Kodályon át, operett, jazz, LGT, opera, tehát hogy mindenféle stúdium, népzene, stb. Voltak, amiben belekóstoltunk. Mi magunk is többen jól zenélnek, van, akik akkor kezdték, és mi magunk is zenéltünk, meg csináltunk zenét, illetve tanultuk ezeket a stílusokat, és lubickoltunk, hogy találkozzunk ezzel a dologgal. És erre csináltunk vizsgákat, szituációs játékokat, és aztán harmadévtől meg ezek persze belekerültek rendesebben a vizsgáinkba.
Hát együtt voltatok 4 évig sokat. Rengeteget dolgoztatok. Én gondolom, hogy nagyon jól megismeritek egymást, megismernek benneteket a tanárok, ti is. Ez kölcsönös, te is jól megismeritek a tanárokat?
Szerintem viszonylag igen. Szóval azért, hát attól függ, hogy ki mennyi időt tölt el velünk, meg mi velük, meg kinek milyen a személyisége, mennyire nyit, stb. De alapvetően igen. Szóval ez egy együttélés. És utálom, amikor azt mondják, hogy ja, imádtunk együtt lenni, és csodálatos volt a 4 év, és minden fantasztikus, vagy undorodom az egésztől, és borzalmas volt, és életem legszörnyűbb időszaka volt, mert ez életidegen. Tehát mi együtt éltünk, ismerjük egymás előnyeit, hátrányait, esendőségeit, pozitívumait. Tehát ez egy rendes hétköznapi családi élet volt, ami belefér mindennel együtt. A tanárokat, a osztálytársakat, vagy nem tudom, tesókat belevéve. Abszolút.
Na akkor felolvasom, mit mondott Asser Tamás a te egyetemi éveidről, mert megkérdeztem. Igen. Azt mondta el, így akkor olvasom úgy egyszerűbb. Talán a második felvételén mondott egy Nemes Nagy Ágnes verset nagyon szépen, amivel belopta magát a szívembe. Aztán a további felvételiken egyre szakszerűbben és egyre gyengébben szerepelt. Hallatlanul rátermett, ugyanakkor van benne bizonyos buzgó mócsingság, ami akadálya volt annak, hogy jól sikerüljön a felvételie, miután pedig felvettük, akadálya volt annak, hogy jól fejlődjön. Odaadása, energikussága, okossága, helyzetfelismerése erős megfelelési kényszerrel párosult, ami némiképp gátolta, hogy igazán jó legyen. Amikor elbocsátottuk őt az egyetemről, akkor ez még nagyjából döntetlenre állt benne. Gondolom, hogy azóta pozitívan változott a helyzet, de én még adós vagyok neki avval, hogy megnézzem a Bánkbánban, meg a Szent Johannában, és a szemébe néző azt mondjam neki, hogy Eszter, levetkőzted a hibádat.
Tökéletesen igaz. Egyet tévedett az Archer, hogy elsőben mondtam az. Első felvételén mondtam a Nemes Nagy Ágnes.
Na, akkor ezt a részletkérdést tisztáztuk.
De ez így van, de ez abszolút így van. Igen.
Igen.
Hát remélem, majd megmondja, hogy levetkőztem-e a...
Hát most, hogy így nyilvánosan megígérte, hogy ezzel ő még adós, akkor reméljük, hogy le is rója majd az adósságát.
Hát, legyen így.
Na, Novák Eszter pedig azt mondta, hogy az egyik leghuncutabb gondolkodású színész, akivel életemben találkoztam. Cikázik az elméje, be nem áll a szája, úgyhogy nem kell majd harapófogót használod, Andrea, mondta nekem. Szeleburdi, és ez rendkívül inspiráló. Biztos, hogy komolyodik majd, de remélem nem veszíti el a szeleburdiságát. Szeretem a színészetének tágasságát, azt, hogy nincs szerepköre, gumiarcúnak, rajzfilmfigurának, elmélyültnek egyformán. Jó. Boldog vagyok, hogy ennyiféle feladata van.
De mondta. Jó. Hát, tök jól esik.
No, van valami hozzáfűzni valód, vagy most ezen így tapintatos csöndben lépünk túl?
Hát, hű. Azt mondom, hogy hű.
Jó, akkor hallgatunk egy kis zenét, jó, és elgondolkodunk.
I say I'll move the mountains and I'll move the mountains. He wants them out of the way. Crazy he calls me. Sure I'm crazy. Crazy in love, I'd say. Kill fire as he wants it, so it shall be. Crazy calls me. Sure, I'm crazy. Crazy in love, you see. That shakes the bough. He moves me with a smile. The very difficult I will do right now. The impossible will take a little while.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy a Rádió Q-n, vasárnap délután van, és Bánfalvi Eszter kicsike, egy centiméteres hajjal, és szélesebb mosolyjal ül itt velem szemben. No, hát miután elvégezted a főiskolát, akkor egy ideig ezt több helyet lehetett olvasni, hogy vendéglátóiparban helyezkedtél el, ami ilyen nem tudom én, amerikai színészi pálya érzeteket kelt az emberben.
Ja, igen.
Hogy valahogy, ugye, hogy és akkor pincérnő, de castingra jár, és akkor kiválasztják, de azért ugye nem egészen így volt a te életedben, sőt egyáltalán nem. Bár egyébként is van amerikai vonal az életedben, mondj erről pár szót.
15 évesen mentem ki, egy évet éltem ki Amerikában, ott gimibe jártam, meg leérettségiztem, bár annál fiatalabb voltam, de le lehetett, hát ezt megoldottuk. De nem, ez a pincérkedés, ez úgy jött, hogy stewardess akart. Tehát, hogy nem volt pénzem, mert végeztünk a főiskolán, elkezdtük a Hoppártot, ami egy no budget project volt, tehát, hogy egyáltalán nem volt pénzünk rá. Csináltuk az előadásokat, de nekem muszáj volt megélnem, és akkor gondoltam, hogy dolgozom mellette, és nagyon tetszett, hogy stewardess lehetek, mert akkor repkedhetek, és azt hittem, szóval valaki mondta, hogy akkor lehet kapni repülőjegyet, hogy mit tudom én, évvégén ingyen elrepülhetek valahova. És hát ez tök jó, és csak kiderült, hogy ezek ilyen 25-30 napokat repkednek, és nem lehet egyeztetni az előadásokat, azt a néhány előadást a Hoppártal, úgyhogy arról lemondtam. És akkor így maradt, hogy gondoltam, hogy hát akkor vendéglátóipar, ahol mi ez egyáltalán nem konyítottam, de sehova nem vettek föl, mert nem volt tapasztalatom, már a hirdetéseken, hova jelentkeztem, és akkor elkezdtem, kinéztem egy kerületet, mondtam, hogy 6. kerület, elkezdtem fölhívni a ABC sorrendben az összes ilyen vendéglátó, ilyen kocsmákat, meg nem tudom, és akkor az egyik, mindenhol elzavartak, és akkor az egyik lemondta.
Telefonban próbáltad így eladni magadat?
Igen, felhívtam őket, és akkor mondtam, hogy oké, tudom, már visszautasítottak, tényleg nem tudok felszolgálni, de megtanulom, vagy mosogatok, vagy nem tudom. És akkor mondták, hogy nem. És akkor volt egy hely, a Picasso Point, most már nem az, tehát ezért nem számít így annyira reklámnak, ahol a főnök, a Mónusz Zoli, ő egy ilyen nagy rocker, blues rajongó, és mondta, hogy hát figyelj, gyere ide, próbáld, kínálom, nem tudom, hosszú évek óta vannak felszolgálók, pincérek, egyiknek se ez a szakmája, de nagyon jó a csapat, mert neki szereti ezt csinálni, és akkor én azt kitanultam, és azt csináltam hónapokon át. Tehát ez igazából tényleg azért volt, hogy pénzt keressek, és...
És aztán igen. 2008-ban pedig a Nemzeti Színházba kerültél tagnak.
Igen.
Na most azt hiszem, hogy akkor ott azt hát némi elbocsájtás előzte meg. Tehát volt ott akkor a társulatban bonyolult lelkiállapot, felteszem. Nagyon. Hogyan fogadtak akkor?
Hát én ettől szorongtam a legjobban, hogy ugye előttem, tehát elküldtek olyan fiatalokat, akik gyakorlatilag egy folyoson, tehát a Lukács Jordán osztályosokkal 3 évig, mert ők ugye előttem végeztek egy évvel, egy folyoson mászkáltunk, meg ismertük őket, meg egy csomó, hogy nekem jobban voltam. És hogy gondoltam, hogy az ott egy csapat, és hogy abból őket elküldték, és vannak, akik maradnak, és hogy ez egy megbolygatott dolog, szóval, hogy ez milyen feszültségekkel terhes dolog lesz, és hogy elfogadnak, de hát elképesztő. Nyitottam meg, kíváncsian meg, nem tudom elmondani, normálisan fogadtak. Tehát tényleg az volt, hogy feltettek egy kérdést, az tényleg egy kérdés volt, és nem ilyen büfészintű bájolgás. Tényleg kíváncsiak voltak, amikor elkezdtünk próbálni, hogy te mit csinálsz, hogy csinálod. Amikor olyanokkal próbáltam együtt, még az elején volt olyan, hogy mit tudom én, a Molnár Piroska megkérdezte tőlem, amikor próbáltuk az ármát, mondjuk az már egy kicsit később volt, hogy ne arra, hogy mondhatok neked valamit, mondom, nekem? Hajaj, na ná. És akkor azóta mondja, mondom, hogy soha többet ne kérdezze, hanem mondja, és jót, rosszat, mindent. Tehát, hogy hogyan dolgozzak, vagy mit ajánl, meg mit tanácsol. De így tökre összeértünk. Szóval ez nagyon szorongató dolog volt, de nagyon normálisak voltak, nagyon szeretet volt, vagy kíváncsiság. Furcsa dolog.
És hát közben voltak ugye egyéb kívülről jövő bonyodalmak is.
Igen.
Most az ilyesmi vagy rosszat tesz egy társulatnak, vagy jót?
Hát szerintem ennek jót tett.
De nem volt félelem?
De. Volt félelem, volt kétségbeesés, volt kiábrándultság, nem a társulatból, hanem egyáltalán, hogy abból, amit csinálunk, hogy az fontos-e, hogy az nézik-e, hogy hello, látjátok, amit mi csinálunk, és akkor mi alapján mondtok, vagy csináltok ilyen dolgokat, vagy hoztok ilyen-olyan rendelkezéseket. De azt hiszem, hogy az, hogy közben minden este bementünk, és csináltuk azokat az előadásokat, és együtt csináltuk, jobbak, rosszabbak, ki mit szeret, ki hogyan, de hogy együtt, és egy csomó mindenről tapasztaltuk meg, hogy hát ez egyáltalán nem úgy van, ahogy a sajtóba kimegy, vagy ahogy beszélnek dolgokról. Megtapasztaltuk azt meg, hogy aki beül megnézni azt az előadást, az pontosan látja, hogy nem arról van szó, mint amit a nem tudom, ilyen büfélapokon lobogtatnak a címlapon, hogy ez is ez történt megint a Nemzeti Színházban. Egy ponton szerintem immunisakká is váltunk, szóval volt egy ilyen nihil, ja, ismételten kijött egy ilyen ostobaság, és aztán igazából nem lehet erre immunis az ember. Tehát azért ott van a fájdalom vagy a görcs, az egyetlen módszer, az én véleményem szerint az, hogy az ember teszi a dolgát, és a legjobb tudása szerint, a lelkiismerete szerint azt mondja, hogy én az állításomat, tessék gyerekek, ide rakom a színpadra. Gyere be, nézd meg. Utána csomó lehetőséged van arra, hogy beszélgessünk erről. Ott a tapsa végén hozhatsz paradicsomot, megdobálhatsz, írhatsz a fórumra, vannak közönségtalálkozók. Hajrá! Ez egy szakmai dolog. Érthetsz ezzel. Lehet ezzel nem egyet érteni. Mindent lehet. Ez bizonyos dolgokat, amiket megengedtek magunknak, szerintem nem, de azzal, hogy mi így összekapaszkodtunk, melóztunk, ezzel ez nem a mi szegénység bizonyítványunk lett, hanem az övék.
Maga a közönség reagált erre közönségként, pro vagy kontra? Tehát, hogy érződött-e az, hogy tartózkodó, vagy hát, barátságtalan, vagy pedig ellenkezőleg az, hogy szolidáris, tehát voltak-e ilyen élményeid?
Nem, azt hiszem, hogy hát egy nagyon erős élmény van, amit idősebb kollégák is döbbenettel tapasztaltak meg, az ember tragédiájának a bemutatója, ahol effektív. Az történt, ugye előtte volt ez a sárdobálás, meg hogy még történnek a római színben, melyet egyrészt semmi különleges nincs ábrázolva a színpadon, mint amit megírta Madács Imre, sőt, ő durvábbat írt meg, odaírt, hogy orgia. De hát ez most mindegy, és nem is... hanem az történt, hogy elképesztő nagy taps volt. Nem tudom, hányszor visszahívtak minket, és egyszer csak a, nem tudom, a negyedik sor, hatodik székén egy ilyen cingár kis, vékony kamasz fiú, tehát egy ilyen 15-16 éves fiú egyedül fölállt, és állva elkezdett tapsolni. És akkor nem tudom, mert akkor már fölment a fény, mert már annyiszor visszahívtak, és akkor a 12. sor, 7. székén egy másik, tök fiatal, ugyancsak egy gimnazista, ugyancsak felállt, és egyszer csak így csapódtak föl a székek, és két ilyen fiatal azt mondták, hogy én ezt gondolom. Láttam valamit, és én ezt gondolom, és elkezdtek fölcsapódni a székek, és fölállt mindenki, és hosszú-hosszú percekig állva tapsoltak, demonstráltak amellett, hogy igen, ez fontos, igen, ez tetszik, igen, ez nem igaz, amiket erről híresztelnek, és nekünk ez fontos, és köszi, hogy itt vagytok, és ezt megcsináltátok. És azt mondtam, hogy ez tök jó. Szóval nekünk szerintem idáig tart a munkánk. Az se baj, hogyha síri csendek vannak egy előadás közben, és nem mindig tapsolnak, és virágokat dobálnak, vagy nem tudom, miket szoktak, vagy hogy van ez, mert akkor meg figyelnek. Az se baj, hogyha valaki föláll, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, de nekem ez nem tetszett. Vagy végignézi, és azt mondja. De az alapján, amit csinálunk, könyörgöm. Semmi más kérés nincs.
Én azt hiszem, hogy most viszonylag nyugalom lehet, tehát úgy néz ki, hogy ez a dolog most már a saját pályáját lefutja. Tehát, hogy
remélem.
Feltételezem, hogy most már akkor Alföldi Róbert ki fogja tölteni az igazgatói mandátumát, ami még a jövő évad. De hát bizonyára alatolgattad te is azt, hogy esetleg nem így lesz. Uh-huh. És felteszem, hogy forgattad a fejedben, hogy mit teszel akkor, ha mondjuk jön egy más igazgató. Mondjuk nyilván az sem mindegy persze, hogy ki, de hogy most akkor Vidnyánszky Attila lesz, vagy Huszti Péter, vagy nem tudom, foglalkoztál ezzel, hogy akkor te mit lépsz?
Én egy dolgot eldöntöttem, hogy én dönteni akkor fogok. Ami az én reményeimben benne van, hogy a Robi meg fogja pályázni újra, és nagyon remélem, hogy továbbra is ő lesz. És ezt nem azért mondom, mert ő lesz.
Ezt tudod? Tehát, hogy ő meg fogja pályázni, vagy ez csak így reméled, gondolod?
Hát én nagyon remélem. Uh-huh. Én nagyon remélem. Uh-huh. Én jobban vagyok vele, és remélem, hogy így fog dönteni.
Hát legalábbis te biztatod.
Én biztatom, én egészen, és nem egyszerűen azért, mert jobban vagyunk, és ez ilyen bariság, vagy nem tudom én micsoda. Hanem én azt gondolom, hogy ebben a színházban voltak, ami alatt ő itt volt, rengeteg bukás, rengeteg siker, de nagyon sokféle előadás. És kialakította a nemzeti egy nagyon széles közönségét, a fiataloktól az idősebb korosztályon át. Nagyon sokféle ember jár ide. Ami a legfontosabb, hogy ezek az emberek azért járnak ide, mert itt van egy társulat, akik igazi csapattá tudnak válni kis társulatokká, amikor csinálnak egy-egy előadást, egyben is egy nagy társulat, és az emberről beszélnek. A mai élő emberről sokféleképpen. Hol sikeres ez, hol kevésbé, de jelen idejű dolog ez az ügy, amit most folyik a nemzetiben, ami szerintem a legfontosabb a színházban, hogy ez nem rögzül semmilyen módon, jó, felveszik, nem tudom én, videókamerára, De nem film, amit aztán 50 év múlva is meg lehet nézni, vagy 100 év múlva is, hanem ezek, ez egy jelen idejű művészet, és hogyha nem arról szól, akik ma, most itt vagyunk, akkor semmi értelme. Szerintem. Lehet ez vigyáték, vagy tragédia, vagy bármilyen műfaj. Szerintem ez nagyon értékes, és szerintem ennek mennie kéne tovább, és nagyon remélem, hogy belátja ezt, akármilyen kultúrpolitika lesz akkor hatalmon, hogy ez fontos. És hogy ez nem jobb oldal vagy bal oldal, és hogy ez ne legyezgesse senkinek a hiúságát, hogy X-et vagy Y-t odarakja, és attól legyen jó egy színházigazgató, mert az aktuális politikai vezetésnek nyalja a fenekét, hanem azért, mert erről beszélről az emberről, akár kritikusan is a fennálló rendszerrel szemben. Ez a dolgunk, de hát mondjuk ennél azért komolyabb csókák, a Shakespeare vagy a Molière is ezt csinálták, így vagy úgy, ügyesen, mert meg kellett élni a társulatnak. Biztos tettek kompromisszumokat, amik felelhetők a darabjaikban, de azért elég erősen arról beszéltek, amiben éltek. Nem véletlenül a legnagyobbjaink. Szóval én azt gondolom, hogy szóval én ebben nagyon reménykedem, engem ez a fajta színház izgat, tök mindegy, mi a formája, hogy az kőszínház vagy független. De az emberről beszéljen, én nagyon remélem, hogy ez megy tovább, és én dönteni akkor fogok, amikor helyzet lesz.
Akkor erre most hallgatunk megint egy kis zenét.
Tell a joke or two. Well, although I may be laughing loud and hearty, deep inside I'm blue. So take a good look at my face. You see that my smile seems out of place. And if you look closer, it's easy to trace the tracks of my
Ahol hely van, színházi belépő. Ebben a műsorban beszélgetek Bánfalvi Eszterrel, a Nemzeti Színház művésznőjével. Említetted, korábban már szóba került a Hoppárt, aminek te alapító tagja voltál. Igen. Tehát ez a ti osztályotok, a Novák Asher zenész osztály által létrehozott társulat, amiben eleinte részt vettél, és aztán úgy elmaradoztál belőle, hát nyilván igen, praktikus okokból. De hogy viszonyulsz hozzájuk? Nézed őket legalább, ha már játszani nem tudsz velük?
Hát most baromira el vagyok maradva, tehát, és ez totálisan az én soram. De állandóan beírom, hogy mikor van, és aztán elcsúszok. De hát iszonyú nagy drukkerük vagyok, meg szóval ez az én csapatom is. Nem egyszerűen praktikus okok, hogy, illetve hát végül is igen. Tehát volt egy nagy megbeszélésünk, mikor játszottunk még egy csomó előadást nagyobb létszámban, hogy nem tud működni a csapat, hogyha az egyeztetések miatt, tehát bizonyos emberek vannak leszerződtetve, és egyszerűen az, hogy másfél-két havonta megy egy előadás este 10 órakor, hát ez ki legyilkolja az előadást. Tehát arra egyrészt minimum szövegösszemondozni, próbálni, stb. Kell, hogy az működjön, de hát közben meg parkolópályán vannak azok az emberek, akik meg kevesebbet játszanak. Úgyhogy azért hoztunk egy olyan döntést, hogy a Csilla is, a Bence is, én is, Szabó Tomi is, de főleg így mi, hogy akkor mi hagyjuk, hogy csinálják a dolgokat, játszanak, nem tudom én, többeket egy hónapban, csinálják az előadásokat. Ha arra van lehetőség, akkor persze benne vagyunk, de hogy elsősorban azért csináltuk ezt, hogy akinek a hoppárt van, most idézőjelben mondom, csak, akkor azok tényleg tudják csinálni ezt a dolgot. Tehát, hogy rendesen utazni vele, próbálni, és normális előadás számba játszani.
De azért láttál már tőlük olyat, ami irigykedtél, hogy nem vagy benne? Sajnáltad?
Persze, de közben nem irigykedek elsősorban, hanem inkább drukkolok, tehát meg izgulni szoktam. Most például, hát most jöttem rá, hogy amikor megnéztem a kis vakondot, akkor én tök izgultam. Iszonyú sokat röhögtem, teljesen elfogult vagyok, tehát egyáltalán nem tudnék véleményt mondani semmiről. De amikor lementem a Radnait megnézni Fehérváron a Csárdás királynőbe, vagy most a Szabó Tomit a Hamletbe, hát én nekem egész nap hát szétpattant a gyom, annyira izgultam, és nagyon furcsa, mert nehéz az embernek objektívnek maradni, vagy valami, de egy ilyen, szóval ez a köldögzsinór, ez nem szakad el, ami azt hiszem, ez az egy 4 év együttélés. De másrésztől meg ez egy jó dolog is.
De és akkor nem is tudsz objektíven mondani valamit?
De aztán ilyen, igen, hogy... összeszedem magam, de mégis valahogy máshogy közelíti meg az ember. De pont amiatt, hogy ez igazi együttélés volt, pont emiatt tudom azt mondani, hogy jó, de Tomi, tudod, hogy amikor ezeket csinálod, ezt szoktad, és hogy ez baromság, és ezt már 26-szor, és ott, és ott, és ott csináltad. Most csak mondtam valami apró kis praktikus volt, tehát simán, és azért is tök jó, mert emiatt a viszony miatt lehet is mondani, nem bántásnak veszi, vagy féltékenységnek, vagy mit tudom én, minek szokták venni, hanem egy az egybe annak veszi, aminek mondom, és ő is úgy mondja nekem.
Na és mit mondanál a Hamletről? Azt én még nem láttam. Milyen?
Hú!
Milyen mondjuk maga Hamlet, meg az előadás?
Hát a Hamlettel... Tetszett? Megviselt. Megviselt jó néhány ponton. Megviselt. Nem akarok lelőni semmiféle poént, hogy az emberek éljék meg azt, ami ott van, ha ők is úgy érzik, vagy úgy látják. A Tomiról azt tudom mondani, hogy nagyon lehet vele menni. Hogy természetes, tehát hogy egy közülünk. És nem egyszerűen azok miatt, a dolgok miatt, amiket kitaláltak a Robival, teszem magamévá, vagy hallom meg magamévá a gondolatokat, amiket mond, vagy hallom a saját gondolataimat, hanem egyszerűen egy közülünk, és ez korosztálytól független. Természetesen mondja ezeket a dolgokat. Miközben ugye van egy nagy történet, meg
az
van
milyen
a nagy
fordítás?
Dráma. Nádasdi.
Nádasdi az is.
Nádasdi tanár úr, igen. És emiatt eltalál. Szóval engem egyáltalán nem zavart az, hogy lenni vagy nem lenni. Ez itt a kérdés. Akkor nem esbe-e a lélek, és nem ezt hallottam, hanem ezt hallottam, de meghallottam, hogy mi az a mondat. És halálosan egyszerűen. Szóval nekem működött. Te tudja működtetni ezt, és ilyen züfecelés nélkül. De az idő.
Most így gesztikusan eljátszotta nekem a züfecelést.
Hogy még van egy-két hely, ahol még nagyon-nagyon sok az energia, de iszonyú próba folyamat volt ez. Hát neki ez egy nagyon nagy falat volt, és szerintem játszani meg már úgy fog lubickolni teljesen. Már lubickolt akkor is, amikor én láttam, de hogy élvezni fogja.
Tehát lubickolást fogunk látni a Nemzetiben, a Hamletben.
Is. Jó. Hát azért is. Igen.
Hát legalábbis színészit, igen. De a többi is akkor arról szól, ahogy mondod. No, eléggé a műsor vége felé járunk, de nem szeretném azt kihagyni, mert ahogy így átfésültem az életrajzodat, láttam valamit, amitől iszonyatos irigység fogott el engem, hogy te rúdugró voltál.
Igen.
2 évig rúdugrottál. Istenem, az gyönyörű lehet. Milyen magasra jut az ember, ha rúdugrik?
Én fogam, ezt kérdezi mindenki, és egyáltalán nem emlékszem, mert én atlétizáltam, és akkor jött oda egy rúdugró edző, és akkor hogy lehet női, tehát a női rúdugrást elkezdi, igazából akkor kezdődött Magyarországon, mert nagyon nem volt, akkor voltak is már versenyek, de verseny... De
a, és a női rúdugrás más, tehát rövidebb a rúd, vagy könnyebb, vagy ilyesmi
hát
vajon, mint a tényleg?
Persze, meg hát, persze, hát, mert más ugye a férfiaknak is, a fizikum a nőknek aha. is, tehát azért ott az más ez a dolog. De gyakorlatilag hát baromi sokat edzettünk izomra, meg nem tudom mire, mert ott ugye egyrészt ki kell méricskélni, hogy honnan futsz neki, hol teszed le a rudat, honnan dobbant az, és akkor hasizomból fölhúzni magad, és onnan át, tehát az a szép része, amikor az ember látja, hogy repül, meg az tök jót repülni, de arra sokat kell edzeni. Arra nagyon sokat. Úgyhogy gyakorlatilag együtt csináltam a kettőt, és akkor mert élveztem nagyon. Az is egy ilyen dolog volt, hogy haha, lehet rúdugrani, ha jó, hát próbáljuk ki. Amúgy sem akartam soha ilyen versenyző lenni, nem is voltam, nem is volt meg hozzá tehetségem, vagy szóval alkatilag sem, meg semmilyen szempontból. De hát akkor futogattam jobbra-balra, meg voltak ugrálós edzések, és akkor jött a rúdugrás.
És akkor az megvan, az megmaradt az az érzés ott repülni a léc fölött?
Az is megvan, meg megvan az, ahogy fogom a rudat, tehát hogy hogyan kell nekifutni, hogy, tehát hogy, hogy a 2 évig állandóan ezt csinálja az ember, meg
kapaszkodik
beméri.
Kapaszkodik az ember a rúdba?
Nem, hanem a technikája megvan. Ugyanúgy, amikor karatéztem kiskoromban, teljesen bennem vannak, hogy hol állítom, meg tudom állítani, még mindig az ütésnél a kezemet 1/2 centivel más orra előtt. Vagy homlokát, tehát hogy technikai dolgok úgy megvannak, megmaradnak az emberben.
Na, ez volt a kis sportrovat.
Igen.
Most arról tudsz-e már mondani valamit, hogy a közeljövőben mit csinálsz, mit játszol a következő évad, vagy esetleg már addig is?
A következő évadról még nem mondhatok semmit, mondták, kedden lesz a sajtótájékoztató, hogy mi lesz a jövő évadban. Tehát, hogy milyen előadások lesznek, meg mi lesz a társulatban. Amit tudok, mert én most már évet végéig nem fogok próbálni, hogy nyáron megyek majd megint Kőszegre, ahol az Znamenák István rendez, Kiodzsai Csetepatét, és akkor abban leszek bennem. Ezt már biztosan tudom.
Az egy nagy társaságú, jóféle darab.
Igen, nyilván, igen, igen.
Nemzetiből mentek majd oda?
Nem tudom nyilván. Pontosan még, hogy pontosan kik fognak menni, én még csak annyit tudok, hogy én benne leszek. Ja, meg hát a Küsz, a Mátyási Bence filmje. Amit forgatni fog egy akció, thriller, sci-fi, vígjáték.
De romantikus is.
Romantikus, minden. Tehát, hogy gyakorlatilag minden jelzőt fel lehetne sorolni, horror. Megtámadja a gonosz Veszprém megyét, a Balaton mentén játszódik ez a film. Nagy játékfilm lesz. Nem tudom, meg költségvetés az nem tudom.
A Mátyási Bence rendezi?
Mátyási Bence rendezi, igen, a Mátyási Bence
osztálytársad volt.
Igen, Makranci Zalán írja, meg most már aztán a Bence írja, most ebben nem vagyok képben, hogy most hol tart ez a dolog, és a Galán Géza fogja rendezni, és hát egy teljes elmebetegség, de nagyon komolyan vesszük és csináljuk. És ezt meg júniusban.
És akkor van esély erre, hogy ez el is készül?
Hát ez évek óta megy ez a dolog, állítólag most nyáron megcsináljuk. A trailer fönt van, meg lehet nézni a YouTube-on, Küsz 2. Ez a második része. Egy trilógiának. És ezzel kezdenek.
És akkor majd lesz egy ilyen utóelő, ha
igen,
eljutunk
minden,
odáig.
Minden lesz, hát borzalom, minden lesz.
Azt mondta egyébként az én házi kis szakértőm otthon, hogy te sokat szinkronizálsz.
Igen.
Erre az ember úgy rácuppan? Úgy belejön, és akkor felkapják.
Hát szerintem
és...
én a Bánfalvi Esztere, mert azért cuppant erre rá eleinte, hogy pénzt keressen, és kifizesse a macska kaját.
Macskás tehát, mint
macskás,
halljuk.
Igen. Lennék bármilyen állatos, most 2 macska a kapacitás, de aztán egy állatkert is jöhet, hogy de aztán, amikor úgy figyelgettem, meg láttam komolyabb dolgokat, akkor szerencsére én nagyon jó emberekkel tudok dolgozni, vagy a lehetőségem, és kaptam már jó néhány komolyabb feladatot is, és nagyon-nagyon izgalmas dolog, tehát komolyan kell venni azért a szinkronizálást is.
És ha az ember úgy kellőképpen beleásta és begyakorolta magát ebbe, akkor utána minden filmet szinkronszínészi szemmel füllel néz?
Hát nem. De persze azért figyelgetem is. Van, amikor az ember úgy azt mondja, hogy atya Isten, elfelejtettem, hogy mennyire jó volt a szinkron. Tehát, hogy figyelni egyáltalán a szinkront, mert annyira működött. Én azért sok filmet nézek eredeti, tehát hogyha angolul van, akkor eredeti nyelven felirattal, vagy mondjuk az olaszokat felirattal. De a szinkronnal is abszolút. izgalmas. Meg jó nézni is azért komolyabb színészeket, hogy ők hogyan csinálják ezt.
Na és most, ha jön a nyár, akkor fogod vágni a hajadat?
Igen, biztosan.
Tehát megtartod a Johanna fejet?
Egyrészt a Bence mondta, hogy neki szüksége van erre a hajra a férjéhez, úgyhogy mondtam, hogy rendelkezzem velem, de azt gondoltam, hogy úgyis le kell majd megint 6 millisre vágni, hogy lehet, hogy belevágok, meg beszínezem, meg hát most lehet alkotni.
A szabad csomó, a pálya.
Most szabad a pálya, ez a nyár még szabad pálya, úgyhogy most még vagdosni fogok, azt hiszem. Hát kipróbálok hülyeségeket, aztán meglátjuk. Ha nem sikerül, le lehet vágni, és nem lesz baj belőle.
Jó, hát akkor jó nyarat, és boldog hajgarázdálkodást kívánok a következő hónapokra. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én is nagyon köszönöm.
Bánfalvi Esztert hallották, az Ahol hely van műsorában. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, várom önöket majd jövő héten is.